Hogyan lehetne hazacsábítani a külföldön élő magyarokat? A Kompország vendége Filipov Gábor.
Filipov Gábor politológus, elemző, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. 1984-ben született Budapesten. Az ELTE politológia szakán és a bölcsészkar történelem szakán szerzett diplomát. 2007. novembere és 2009. márciusa között az országgyűlésben dolgozott szakértőként, később több előadást és kurzust tartott az ELTE-n. 2008. márciusa és 15. januárja között a Progresszív Intézet elemzője, majd vezető elemzője volt.
Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti portréműsora, és vendégünk Filipov Gábor, politológus elemző, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, akit nagy tisztelettel köszöntök a stúdiónkban.
Köszönöm a meghívást.
És miután továbbra is a Magyar Hang szerkesztőségében vesszük fel ezt a műsort, és örömmel jelenthetem, hogy el is készült már. Most csütörtökön beszélgetünk, péntektől kapható a Magyar Hang e-heti száma. Budai Hang mellékletel egyébként, és a címlapon Tar Zoltán református lelkész szerepel, aki, nyilván emlékeznek rá nézőink, néhány héttel ezelőtt a Magyar Péter által összehívott tüntetésen mondott egy beszédet, és azóta a Magyar Péter pártjának EP képviselője, vagyis hát képviselőjelöltje, ezt már lehet tudni hivatalosan. Mi azonban nem pártpolitikai kérdésekről fogunk ma beszélgetni, hanem inkább szakpolitikáról, ami azért is érdekes, mert nagyon sok szoktak panaszkodni arra a politika iránt figyelők, hogy ez a kérdés mintha úgy elsikkadna a közéleti botrányok mellett, mögött, holott nyilvánvalóan azért az, hogy milyen országban élünk, az alapvetően azt határozza meg, hogy ezekben a szakpolitikai kérdésekben, szakpolitikai kihívásokra milyen válaszokat ad a politika. Az apropója ennek a beszélgetésnek az Egyensúly Intézet frissen megjelent tanulmánya, a külföldön élő dolgozó magyarok hazacsábítására tesznek konkrét szakpolitikai javaslatokat, és hogy ezt az apropót még jobban kihangsúlyozzam, a napokban olvastam, nyilván ez ettől teljesen független, egy friss statisztikát arról, hogy tavaly, tehát a 2023-as évben hány magyar hagyta el az országot, és itt a statisztikai adat szerint ugye 33.700-an költöztek ki. És azt a sajtóban azt olvastam, hogy ez egy kiugróan magas számnak tekinthető, hogy talán 2010 óta egy évben ilyen sokan nem is hagyták el Magyarországot. Ez valóban egy kiugróan magas szám, és mi állhat e mögött?
Ez rendkívül magas szám, azért azt látni kell, hogy ennek van egy dinamikája, évről évre változó dinamikája, és az, hogy hányan költöznek ki, és hányan költöznek vissza, ez úgy szintén, ez nagyon sok mindentől függ. Elsősorban egyébként a Magyarország és az Európai Unió más tagállamainak a relatív gazdasági erejétől. Tehát, hogyha Magyarországon jól megy a gazdaság, leegyszerűsítve mondom, az eurozónában pedig rosszabbul megy a gazdaság, akkor általában megfordul ez a trend, és többen kezdenek el visszaköltözni. 2015 után például volt néhány olyan év, amikor volt egy jelentős visszaáramlás emiatt, mert az emberek elsősorban nagyon sok minden más mellett egyébként az elérhető jövedelem miatt döntenek úgy, hogy tartósan külföldre költöznek, vagy hazaköltöznek véglegesen. Mi arra számítunk az Egyensúly Intézetnél egyébként, hogy a következő években viszont ez a kiugró szám ez vissza fog fordulni, és inkább egy ilyen visszavándorlási többlet lesz majd, hogyha összehasonlítjuk ezt a két számot. Tehát ilyen szempontból, ha úgy tetszik, lehetünk optimisták. Ez nyilván azzal is jár viszont, hogy csökkenni fognak a külföldről hazautalt forrásoknak a mértéke.
Igen, a tanulmányuknak már az eleje kicsit meglepett engem, bár ez nyilván annak is köszönhető, hogy olyan nem mélyültem el annyira ebbe a témában korábban. Ugye azt írják, hogy jelenleg kb. 770 ezer magyar él életvitelszerűen külföldön, és hogy a 90-ben ez a szám egyébként 400 ezer volt, ami nekem olyan elég magasnak tűnik. Nyilván a tanulmány nem ezzel foglalkozott, vagy ennek az okaival, de ez a 90-es magas szám, ez minek köszönhető?
Ezzel foglalkoztunk, ez pontosan látható, ugye az kicsit távolabbról, hogyha kezdhetem, azért egy nagyon fontos kutatás, ez nem azért, mert mi csináltuk, és meg akarom dicsérni a saját munkánkat, de miközben nagyon sokat beszélünk erről a kérdésről, a kivándorlásról, és ez ugye családi tragédiáknak a sorozata is, és beszélünk arról, hogy hogyan fogy az itthoni munkaerő, akit be lehet még vonni a munkaerőpiacra, hogyan mennek ki képzett fiatalok, akiknek szükség lenne itthon, eközben meglepően kevés pontos adat állt rendelkezésünkre. Nem csak a kivándorlóknak a számáról, hanem hogy ők hova mennek, hogy ők kicsodák, hogy miért mennek ki, hogy mikor és miért jönnek aztán haza. Tehát gyakorlatilag semmit nem tudtunk erről a kérdésről, vagy nagyon keveset tudtunk adat alapon. És az Egyensúly Intézet ezt próbálta egyrészt elérhető statisztikai adatok alapján kitalálni, hogy mi történik. Egyébként a VOSZ-szal, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségével közösen csináltuk ezt a kutatást. Másrészt mi elértünk több száz külföldön dolgozó, illetve külföldről hazatelepült magyart, hogy feltérképezzük az ő motivációikat. És ezekből is, illetve a statisztikákból is látszik az, hogy ez a 90-es magas szám, ez egyébként nem annyira meglepő, hogyha valaki kicsit távlat pontosabban megnézi Magyarország 20. századi történelmét. Ezek a magyarok, ezek nagy többségben 1956 után kimenekült magyarok, illetve a Kádár rendszer során még az országot elhagyó magyarok, akik megöregedtek aztán kint. Tehát ez a 400 ezer szám, ez a magyar történelmnek a fényében egyáltalán nem csoda. Itt az érdekes az, hogy a 90-es rendszerváltás, 89-es, 90-es rendszerváltás követően nagyon lassan emelkedett a külföldre utazóknak az aránya, és aztán jött 2000.
Csak nekem ehhez képest tűnt magas számnak, hogy most mekkora. Tehát, hogy, hogy pontosan ezt azt gondolnám, hogy többszörösére nőtt, és akkor ez például ezek szerint nem igaz.
És nem, ez egy olyan dolog, amit az adatok például cáfolnak. Azt látjuk, hogy 2004-ben belépünk az Európai Unióban, elkezd gyorsulni a kivándorlás, de még mindig nem ugrásszerűen. És ennek az egyetlen magyarázata, hogy nagyon sok nyugati Európai Uniós régi tagállam fenntartott még bizonyos munkaerőpiaci korlátozásokat, és a fő célországok, amelyekben a magyarok mentek, azok 2010 után oldották fel ezeket a munkaerőpiaci korlátozásokat, jellemzően 2011-ben, és akkor van egy nagy ugrás 2010 és 2015 között, amikor 5 év alatt 100 000-en rögtön kimennek, és aztán még mennek utánuk mások, és így jön létre ez a 770 000-es szám, akik közül egyébként azok, akik aktív korúak, tehát 20 és 64 év közöttiek, azoknak a száma az nagyjából ennek a fele, tehát 339 000 volt a tetőpontján. Nyilván ezek a számok ezek évről évre változnak, annak függvényében, hogy hányan jönnek haza, hányan mennek utánuk, de nagyjából ez a 330 000-es szám, ez egy ilyen pontos belövése annak, hogy hány munkaképes korú dolgozik odakint.
Valójában előként ez a folyamat, ez abban az értelemben mindenképpen pozitív, hogy ez egy vívmány volt, tehát hogy az ország csatlakozott az Unióhoz, és majd ugye fokozatosan megnyílt a nyugati országok, nyugat-európai országok munkaerőpiaca a magyarok számára is, tehát hogy ez egy a szabad munkavállalás joga, ennek a kiterjesztése, ez nyilvánvalóan ez egy vívmány, ez egy pozitív dolog. De arról lehet-e bármit is tudni, vagy bármit kijelenteni, hogy a magyar politika egyébként föl volt-e készülve ennek a hatásaira, azon túl, hogy amikor volt ugye a népszavazás az uniós csatlakozásról, akkor ebből ugye szerintem legtöbb embernek annyi maradt meg, hogy az volt a kampány szöveg, hogy lehet nyitni cukrászdát Bécsben. Tehát ezen felül ennek a negatív hatásaira a politika fel volt-e készülve. Én úgy sejtem, hogy olyan nagyon nem, de hogy erről tudunk-e valami biztosat.
Zárójeles megjegyzés, ez milyen erős kampányszöveg, amire emlékszünk még 20 évvel később is, nem sok ilyen van. Tehát ez egy érdekesség most jutott eszembe. Igen, erre mindenki emlékszik. Én azt mondanám, hogy a kelet-európai országok általában erre nem voltak felkészülni. Miközben nem volt ez egy titok, vagy nem volt ez egy kiszámíthatatlan fejlemény, hogy lesz egy ilyen, hogy mondjam, átszivattyúzás az olcsó munkaerőnek nyugatra, ahol nagyobb a fizetőképes kereslet munkaerőpiaci szempontból, de valahogy akkora volt az eufória, és annyi előnnyel járt egyébként az Európai Uniós csatlakozás, hogy nyilván a politika nyelve leegyszerűsítette a dolgot, tehát vagy pro vagy kontra, vagy ez a politikának a nyelve, és arra koncentráltunk, hogy ez milyen jó lesz nekünk. De igen, erre lehetett számítani előre, és hozzátenném egyébként, hogy Magyarország ezzel a számmal, amiről most eddig beszéltünk, egyébként az Európai Unió középmezőnyébe tartozik, ha jól emlékszem, 11-ek vagyunk az egész Európai Unión belül a probléma súlyosságát tekintve. Az élen a románok vannak, ahol a munkaképes korúaknak gyakorlatilag az ötöde az kint dolgozik külföldön. Utánuk következnek meglepő módon egyébként a portugálok, utánuk jönnek a horvátok, a bolgárok, és mindegyik országban, amit most felsoroltam, sokkal nagyobb a problémának a mértéke, és a lengyelekről is ugye közismert, hogy jobban érinti őket a dolog. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország szempontjából egyébként ez nem probléma. Szerintem a politika ezzel foglalkozott egyébként 2010 után, tehát reflektált rá a szakpolitika alkotás, hogy valamit ezzel a problémával kell kezdeni.
Hát amikor a probléma itt volt, akkor kezdtek el foglalkozni.
Persze, értelemszerűen. Igen, ez Magyarországra általában jellemző, és az Egyensúly Intézetnek a tevékenységét ez indokolja is, hogy általában a hosszú távú problémáknak az általuk kiváltott reakciók, azok akkor következnek el, amikor már baj van. És nem szeretünk előre gondolkodni hosszú távon. És igen, a magyar politika erre a problémára is akkor kezdett el reagálni, amikor már látszott a számokon, hogy itt egy probléma lesz, mert ez ugye egy kettős dolog. Egyrészt vannak gazdasági hasznai annak, hogy kimennek az emberek. Igen. Az első az, hogy hazautalnak rengeteg pénzt. Nagyjából az Európai Uniós forrásokkal megegyező nagyságrendű forrás, a GDP 2-3%-a jött haza átlagosan a külföldön dolgozó magyaroktól. Ez elképesztő nagy pénzösszeg. Emellett, akik visszaköltöztek, azok hazahozták a munkatapasztalataikat, a tudásukat, és elsősorban ennek egyébként a magyarországi kis és közepes vállalkozások voltak a nyertesei. Másik oldalról, amit eddig is említettünk már futólag, egy feszes munkaerőpiaci környezetben hiányoznak ezek a munkavállalók, különösen bizonyos szektorokból nagyon hiányoznak ezek a munkavállalók, növekszik egyébként a munkaerőpiaci hiány, és vannak olyan szektorok, amelyek az összeomlás szélére kerülnek, miközben a nagy ellátó rendszerek mégiscsak attól függenének, attól válnának fenntarthatóvá, hogyha lenne elég aktív korú, illetve adófizető állampolgár Magyarországon. Tehát ez egy ilyen ellentmondásos, problematikus dolog, amit így kell vizsgálni. Na most a magyar politika láthatóan az évtized közepén nagyjából felfedezte ennek a problémának a nagyságrendjét, és történtek próbálkozások arra, hogy hazacsávítsanak magyarokat. Hogyha a Gyere az a fiatal programra gondolunk, az egy olyan beavatkozás volt, ami egyrészt az Európai Unióban bizonyos értelemben úttörőnek volt tekinthető, mert nem sok Európai Uniós beavatkozás van ezen a téren, ezt szeretném megjegyezni, ezeket is feltártuk a kutatás során. Másrészt nagyon felemás volt az eredménye. Ezt nem szokták annyira tudni, 100 ember sikerült hazacsávítani ezzel a programmal. Ez egy gyakorlatilag munkaerőpiaci szempontból láthatatlan eredmény. Ha viszont azt nézzük, hogy sikerült olyan beavatkozást eszközölni, amelynek eredményeképpen nagyjából 1 millió forint per főbe került egy embernek a hazacsávítása, akkor azt mondjuk, hogy ez egy legalábbis perspektivikus dolog. Tehát, hogyha ilyen áron lehet hazahozni embereket, akkor szerintem nagyon is megéri azon gondolkodni, hogy ezt nagyobb mértékben hogyan lehetne kiterjeszteni az ehhez hasonló programokat, jobb célzással, jobb szakpolitikai beavatkozásokkal és mindenek előtt adatalapon.
Picit még visszatérnék egy korábbi kijelentésre, hogy ugye most 770 ezer magyar él külföldön életvitelszerűen, és hogy arra számítanak, hogy ez az következő években csökkenni fog. Ennek egyébként mi a fő oka, és lehet egy ilyen hosszabb trendet is prognosztizálni, hogy ez hogy fog alakulni mondjuk a következő évtizedben?
Igen, az Egyensúly Intézet erre kísérletet tett, ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van. Nevezetesen az, hogy miközben ez az év ez nagyjából stagnálás vagy egy enyhe recesszió lesz, illetve 2023 az egy enyhe recesszió volt, aközben a következő években lassan vissza fogunk térni egy nagyjából ilyen 2-3%-os gazdasági növekedéshez. Miközben az eurózónának a mi előrejelzésünk szerint az átlagos növekedése az olyan 1,5%-os lesz. Itthon van egy feszes munkaerőpiac, munkaerőhiány, ami valószínűleg a reálbéreknek az emelkedésével fog járni, és egyébként is vissza fog indulni az a reálbér növekedés, ami már 10 évvel korábban egyébként elkezdte hajtani a visszatelepülést. Tehát mi egy ilyen egyszerű projekciót teszünk, ez alapján arra számítunk, hogy nem ugrásszerűen, de néhány tízezerrel többen fognak hazaköltözni a következő években, mint ahányan kiköltöznek Magyarországról, ezzel arányosan fognak csökkenni a hazautalások, és ilyen kiinduló pontból kell szerintem azt vizsgálni, hogy a magyar állam milyen szakpolitikai javaslatokkal mekkora kört próbál megcélozni. Mi azt is megvizsgáltuk, hogyha a külföldön dolgozó magyarok 10%-át, egy negyedét, egy harmadát sikerülne hazacsábítani, annak mi lenne a végső egyenlege, hogyha úgy tetszik, makrogazdasági szempontból. És mi azt látjuk, hogy miközben egy nehéz feladatról van szó, amelyre nincsenek igazán jó európai példák, eközben ez egy megtérülő beavatkozás lenne, tehát érdemes lenne ezzel foglalkozni.
És akkor beszéljünk ezekről a konkrét javaslatokról is, hiszen erre kidolgoztak egy jó sok pontból álló programot, amiben egy része ugye értelemszerűen pénzügyi ösztönző, tehát például olyan kis és közepes vállalkozásoknak valamit a támogatást nyújtani, akik olyan magyarokat foglalkoztatnak, akik hazatérnek, de közvetlenül is különböző kedvezményekkel is segítenék azokat, akik hazaköltöznek. Emellett egyébként nagyon hangsúlyozzák a digitális átállást, ezt kulcskérdésnek tekintik, ezzel rá is kérdeznék, hogy miért kulcskérdés ez, de hogy itt a pénzügyi ösztönző a lényeg, vagy esetleg valami fajta ilyen mentális, vagy lélektani megoldásokat kellene erőltetni, hogy vonzó legyen hazatérni, hiszen miközben nyilván a kivándorlásnak az anyagi szempont az egy nagyon fontos összetevője, vagy motivációja, de tudjuk, hogy azért nem csak ez, tehát nagyon sok minden más is, tehát hogy akik kivándorolnak, azok vagy ők nagyjából hát elégedetlenek azokkal a viszonyokkal, és ez nem csak az anyagi viszonyokra vonatkozik, hanem az a társadalmi klímával, amivel Magyarországon találkoznak.
Igen, az Egyesült Intézet általában olyan megoldásokat szokott kidolgozni, amelyek adatokra épülnek, és biztos tudásra, és nem benyomásokra, meg anekdotikus esetekre. Tehát mi megkérdeztük a külföldön dolgozó magyaroknak egy elég nagy mintáját, azt illeti, hogy miért mentek ki, és mi vehetné rá őket arra, hogy hazatérjenek. És ebből azt láttuk, meg tudom erősíteni az elhangzottakat, hogy az elsődleges fontosságú az az anyagi ösztönző. Tehát az, hogy többet keresnek kint, jobbak a munkalehetőségek, és hozzátenném azt is, hogy a munkaklíma is jobb. Tehát még ha valaki a képzettségének nem megfelelő, annál lejjebb levő munkát végez is, azt mondja, hogy a munkahelyi légkör az, hogy megbecsülik az ő munkáját, az, hogy erős a szakszervezet, és így tovább, az neki egy ösztönző arra, hogy kint maradjon. Jól érzik magukat egyébként többségükben azok, nagyjából a kint dolgozók 5-6 oda, akik egyszer már kijutottak. Ez az egyik. A másik nagyon fontos, igen, ez a, egyrészt a politikai klíma, az általános politikai klíma, jelentsen ez bármit. Ez jelentheti azt, hogy nem az van hatalmon, akit valaki szeretne, de jelentheti azt is, hogy túl erős a polarizáció, és az emberek a vacsora asztal fölött gyilkolják egymást a szavazásuknak a tartalma kapcsán. Ennél is érdekesebb szerintem az, hogy szintén nagyon erős motiváció a hazai közszolgáltatásoknak a színvonala, oktatási rendszer, egészségügy, az állammal fenntartott kapcsolatok. És akkor így gyorsan meg is válaszoltam azt a kérdést, hogy miért fontos a digitalizáció. Az állami bürokráciának a nagyon alacsony hatásfoka, amely az Egyensúly Intézetnek más kutatásaiból már kiderült, európai összehasonlításban nagyon rossz hatásfoka, az nagyban javítható lenne a digitalizáció eredményének, lehetőségeinek a beépítésével. Tehát ez önmagában már nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne, és ez egy nagyon fontos tanulság szerintem az egész kutatással kapcsolatban, hogy általában a leghatékonyabb szakpolitikai beavatkozás az olyan beavatkozás lenne, ami általában az itthoni életünket jobbá tenné. Tehát, hogy legyen jó minőségű oktatás, legyen jó minőségű egészségügy, legyenek jó minőségű közszolgáltatások, jól működjön az állam, az attól függ, hogy hogyan fogalmazzuk meg, nem csak a külföldi magyarok hazacsábítása szempontjából, hanem a mi szempontunkból is jó lenne. Nem csak a mi szempontunkból lenne jó, hanem a külföldi magyarok is elkezdenének hazáramolni, mert itt arról beszélünk, emberekről van szó, akik nem kipipálnak egy tételt, hogy én most emiatt fogok kiköltözni, hanem létrejön egy általános közérzetük, és ezt a közérzetet próbáltuk mi több mint egy tucat ilyen tényezőnek az azonosításával megragadni, és a javaslataink azok ezekre koncentrálnak. Az állami közszolgáltatásoknak a javítása az egy nagyon fontos, de nyilván hosszú távú beavatkozás. Közben azt is látjuk, hogy azt mondják a külföldön dolgozók, hogy ha elérnék itthon akár csak a kint élvezett jövedelmüknek a háromnegyedét, azért már szívesen hazajönnének. Tudjuk azt, hogy akik hazatelepültek már eddig, vagy akik fontolgatják, hogy hazatelepülnek, azoknak az elsődleges motivációjuk az az, hogy hiányolják azokat a szociális kapcsolatokat, azt a társadalmi beágyazottságot, ami itthon megvolt, és amikor kiköltöztek, akkor jöttek rá arra, hogy ott ez nincsen, mert ott ők kint kelet-európai migránsoknak számítanak. Tehát ilyen típusú érzelmi és anyagi megfontolásokat próbálunk megcélozni az egyes beavatkozásokkal.
Ugyanakkor azt is említette, és ott szerepel is a tanulmányban, hogy a külföldön dolgozók alapvetően elégedettek az ottani munkakörülményeikkel, és a jelentős részük jelenleg nem is tervezi azt, hogy hazaköltözön, mert nyilván számukra az a néhány százalékpontos különbség, hogy most mennyire növekszik a magyar gazdaság és az eurozónában, hogy alakulnak. Ezek nyilván ezt alapvetően nem változtatja meg ezt a klímát. Ez azért nem egy komoly hátrány, vagy nem nehezíti meg ezt a hazacsábítást túlságosan, mert ezek szerint azért olyan tömeges és nagy igény legalábbis rövid távon nincsen a külföldön élő magyarokban, hogy hazajöjjenek.
Ugye félig tele van a pohár, vagy félig üres. Én azt mondom, hogyha az adatokból indulunk ki, és azt látjuk, hogy nagyjából egy 17-18% az hazacsábítható lenne, az már azért egy, akárhogy is számolom, 10 000-es nagyságrendű tömeget jelent. Igen. És hogyha azt nézzük, hogy mekkora Magyarországon a munkaerőhiány, és hogy egy jó szakpolitikai beavatkozás ez oda nyúl, ahova tud, a belső tartalékokat illetően, akkor ez egy nagyon fontos medence, ahonnan lehet válogatni. Tehát, hogyha 30 ezer embert akár haza lehet csábítani, azzal már egyébként szerintem elég jól ki tudunk jönni, vagy ez egy jó egyenleg. Hogyha mellé veszük azt, hogy hogyan lehet mozgósítani az 55 év feletti munkavállalókat, hogyan lehet jobban bevonni a kisgyerekes anyákat, hogyan lehet jobban bevonni a korai iskola elhagyókat, hogyan lehet jobban bevonni a 25 év alatti munkavállalókat, akkor összén egy olyan, ezt úgy fogalmazta a VOSZ-nak az alelnök, egy olyan húsleves, ahol sokféle összetevőt belerakunk abba a levesbe, és ezek együtt fognak végül kihozni egy olyan elegyet, amelyre azért büszkén lehet tekinteni, és itt kétfajta célkitűzés is elképzelhető a döntéshozó szempontjából. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk megoldani a problémát. Megoldani a problémát nem lehet. De hogyha le tudjuk lassítani egyáltalán magát, ezt a hanyatlást, mert egyre nagyobb lesz a feszesség a munkaerőpiacon, egyre jobban fognak hiányozni ezek az emberek a munkaerőpiacról, akkor én azt mondom, hogy már jól járunk, és akkor már el lehet kezdeni számolgatni, hogy azt a néhány milliárd vagy 10 milliárd forintot ez megéri-e.
Igen. Írták azt is, hogy partnereket is keresnek ezeknek a programoknak a végrehajtásához, például bizonyos nagyvárosokat, tehát ahol célzottan lehetne ugye, oda ugye visszacsábítani embereket, illetve a külföldön élő magyarok különböző szervezeteivel is egyeztetnének. Ilyen vannak egyébként akár más ilyen szakpolitikai javaslatoknál pozitív visszajelzések, hogy azok, akiket önök megkeresnek, megcéloznak, hogy együttműködjenek önökkel, hogy ezek működnek, tehát ezek a javaslatokra van rezonancia. Nyilván ez még egy most publikált tanulmány, tehát nem, a tapasztalatokról még nem lehet beszélni, hogy mit szólnak hozzá mondjuk a Németországban élő magyarok, és nekik a nem tudom, vannak-e közösségeik, szervezeteik, akkor ők erre hogy reagálnak. De hogy a visszajelzések azok inkább pozitívak szoktak lenni a tekintetben?
Ugye, hogyha azt nézzük, hogy a külföldi magyarok szempontjából, akkor ott egy tautológiával tudnék előállni, mert hogy az ő véleményük alapján dolgoztuk ki a javaslatcsomagot, tehát nekik valószínűleg ez alapvetően inkább szimpatikus, mint nem, meg egyáltalán, hogy foglalkoznak komolyabban az ő problémáikkal.
Igen, de itt egyénekről van szó, tehát nem szervezetekről.
Hát egyénenként azt nem kérdeztük meg, hogy tetszett nekik a javaslatcsomag, de az nagyon fontos volt nekünk, hogy ne a levegőbe beszéljünk, hanem tényszerű visszajelzések alapján dolgozzuk ki a javaslatokat. Szerintem legalább ennyire érdekes az, hogy a döntéshozói igény megvan, ezt szokták tőlünk kérdezni. Mi ugyanis a javaslatcsomagjainkat és a kutatásainkat nem az íróasztal fióknak és nem is a publikációs jegyzékünknek írjuk, hanem ezeket minden alkalommal így most is eljuttatjuk a döntéshozóknak, minisztériumoknak, a kormánynak, magának, államtitkároknak, parlamenti képviselőknek, és így tovább. Ez már megtörtént ezzel a javaslatcsomaggal is. És ugye mi nagyon sokfajta területen dolgozunk, azt lenne a válaszom, hogy eltérő a fogadókészség, de szokott lenni fogadókészség, meglepő. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy az Egyensúly Intézet ugye nem szokott politikai elemzéssel foglalkozni, csak szakpolitikával, mi azt látjuk, hogy néha azok a politikusok is, akik a politikai adókapokban egyébként az első sorban harcolnak és aprítják egymást, olykor megkönnyebbüléssel tapasztalják azt, hogyha azzal foglalkozhatnak, amire egyébként a magyar választók felhatalmazták őket, és szakpolitikázhatnak. Ha ennek nincs a nyilvánosság előtt nagy tétje, akkor egészen meglepően konstruktív együttműködéseket lehet etéren végrehajtani. De egyébként most hát visszatérve a külföldi magyar szervezetekre és a városokra, ez nagyon fontos, ami itt most elhangzott, mert amikor vizsgáljuk az európai vagy az eddigi magyar hazacsábítási próbálkozásokat, akkor azt látjuk, hogy a nagyon sok elköltött forrás ellenére nagyon gyakran azon szokott elcsúszni a dolog, hogy rosszul célozzák, rosszul targetálják ezeket a programokat. A külföldön dolgozó magyarok vagy nem is tudnak arról, hogy milyen lehetőségeik vannak a hazatérési támogatásoknak a szempontjából, vagy pedig olyan típusú üzenetekkel próbálják őket megszólítani, amelyek nyilvánvalóan nem megfelelőek. Tehát ha valaki azért ment ki Magyarországról, mert nem elégedett az itthoni klímával, akkor őt nem lehet azzal hazacsávítani, hogy a lelkére próbálunk azzal hatni, hogy milyen jó dolog a túró, Rudi, hát emiatt gyere haza, és akkor keressél negyed annyit, mint amennyit kint keresel. De hogyha olyan üzeneteket próbálunk eljuttatni nekik, például, hogy aki hazatelepül, az magasabb társadalmi státust élvez a tapasztalatok szerint, mint aki kint marad. Az itthoni mércével mérve, a kinti tapasztalatának köszönhetően több pénzt fog keresni. Az a mentális egészségét tekintve sokkal jobb pozícióban lesz a társadalmi kapcsolatoknak a sűrűsége miatt. Tehát vannak olyan kutatások, amiknek a tényeredményeit lehetne használni, csak ezeket még nem próbáltuk meg, és nem próbáltuk meg azt, hogy a kinti magyar szervezeteknek, szövetségeknek a kapcsolati hálóját felhasználjuk arra, hogy ezeket az üzeneteket eljuttassuk a potenciális hazatelepülők felé, és ez itt 18%-ról beszélünk, tehát egy viszonylag nagy tömegről. És a városok, ami szintén elhangzott, azért lenne fontos, mert az, hogy általában azt mondja a kormány, akit vagy szeretek, vagy nem, hogy gyere haza fiatal, mert nagyon jó lesz neked itt, az egy dolog. De hogyha van egy nagyváros, ahol tudjuk azt, hogy készül a következő 5 évben egy nagyon nagy beruházási intenzitású beruházás, és ott ilyen és ilyen szektorokban van munkanélküliség, és ez a város konkrét ígéretekkel, konkrét igényekkel és konkrét helyhez kötött élményeket felhasználva éri el a külföldön dolgozó magyarokat, az már is egy teljesen más fajta szituációt eredményez, ami szerintünk sokkal hatékonyabb lenne, mint az ilyen absztrakt érzelmi üzenetekkel operáló hazahívó kampányok.
Igen, bár ez is kicsit furcsa gondolat jutott az eszembe, hogy ez olyan, mintha az országimázs, az olyan országimás kampányokat akkor abból a célból szokták csinálni, hogy a külföldi turistákat ide csábítsák, de ezek szerint ezen a téren is van ennek értelme, tehát hogy a külföldön élő magyarok szemében is mondjuk jobb színben feltüntetni az országot. Nyilván nem azt mondom, hogy annál, amilyen a valóságos, hanem azt az arcát mutatni meg, ami vonzó és csábító lehet. Tehát ha jól értem, valami ilyesmire is
törekednek. Ez így pontos. Tehát nem a Túró Rudi, hanem az, hogy mit kap az országtól az, aki hazajön. Illetve vannak olyan tényezők, amikről tudjuk, hogy Magyarországon pártokon átívelően népszerűek. Mondjuk a családtámogatási rendszer, ezt felmérésekből tudjuk, hogy szeretik az ellenzéki szavazók is. Tehát ezeknek az üzeneteknek a hangsúlyozásával, hogy mit kapsz, hogyha hazajössz, bármennyire nem tetszik ez mondjuk érzelmi szinten, mert hogy Kennedyt idézhetnénk, hogy azt néz, hogy te mit adsz a hazádnak, nem így működnek az emberek, különösen azok, akik kivándorolnak, de hogyha ilyen üzenetekre koncentrálunk, akkor teljesen más lesz a kommunikációs tér. És ilyen szempontból az országimás kampánynak van értelme, és olyan szempontból is van értelme, hogy az országimás kampány az nem csak a Túró Rudit tolhatja az előtérbe, hanem hogyha mondjuk a Svédország imás kampányokat nézzük, akkor előtérbe tolhatja azt, hogy itt van Európa legjobb szociális rendszere, itt van Európa legjobban, leghatékonyabban működő állama. Ez egy másik szintje a beavatkozásnak, de szerintem ez lenne a legfontosabb egyébként országimás szempontjából.
Igen, egy konkrét javaslatra rákérdeznék, ami a politika szférájából érkezett, és ez egy olyan javaslat, amit az Egyensúly Intézetnél nem láttam, hogy ezt Magyar Péter mondott egy olyat, hogy aki számára szintén fontos téma ez, hogy a külföldön élő magyarok jöjjenek haza, hogy valamifajta földprogrammal, földosztással érdemes lehet őket ide csábítani. Ebbe van fantázia, lehetséges ez, mert ugye beszéltünk a nagyvárosokról, de hát nyilván nagyon sok magyar ugye kisebb településekről, falvakról ment külföldre, és ott mondjuk nyilván életszerűbb akár ugye mezőgazdasági tevékenységet folytatni, vagy ezzel hazacsábítani valakit. Van erre egyáltalán lehetőség Magyarországon, ismerve mondjuk az agrárpiaci helyzetet?
Ez ugye nyilván olyan szempontból illeszkedhet a mi kutatásunkhoz, hogy ez egy ilyen pénzügyi, anyagi ösztönző-szerű beavatkozás lenne, tehát ilyen szempontból a logikáját azt értem. Az, hogy nagyságrendileg hogyan lehet összehozni azt, hogy hány embert akarunk hazacsábítani, és mekkora földterülettel, és egyébként hány százaléknak lenne vonzó, mert vidékről jött, és egyébként a gazdálkodásban el tudja magát képzelni, ez szerintem további kutatásokat igényel, de nyilván maga a megközelítés az logikusabb, mint a Túró Rudi, hiszen valamilyen anyagi ösztönzőt próbál itt kialakítani. Itt szerintem a fő kérdés az mégiscsak az hosszú távon, hogyha távlatilag nézzük ezt az egész problematikát, hogy bármit kap a hazatelepülő pénzügyi ösztönzőt, egyszeri bérkiegészítést, vagy éppen földet, hogy hosszú távon meg fogja találni a számítását. Jobban fog-e működni az állami szektor, jobban fognak-e működni az állami szolgáltatások, illetve azzal a támogatással, amit ő kap a hazatelepüléshez, ő mit tud kezdeni hosszú távon. Meg tud-e teremteni egy tartós egzisztenciát, vagy feléli ezt az egyszeri támogatást, és aztán azt fogja keresni, hogy hogyan tudja megint elhagyni az országot. Mi azt gondoljuk, hogy szakpolitikai célzás szempontjából a legkézenfekvőbb, leglogikusabb eszköz az a pénz, amivel aztán ő kezdhet, amit szeretne, beletelti egy olyan alapba, amiből ő aztán földet akar majd vásárolni, vagy lehet, hogy lakást fog magának keresni, vagy albérletet fizetni, vagy egyébként a családját maga után hozza abból a pénzből, de a pénznek van egy olyan szabad felhasználható lehetősége, ami szerintem különböző igényekre, különböző élethelyzetekre egyaránt rászabható.
Na most azt én értem, hogy ez egy ilyen win-win játszma lehetne, tehát hogy mindenki nyertese ennek a folyamatnak, mert ha például az állami szolgáltatások színvonala javul, az nyilván nem csak a külföldön élő magyarok számára teszi vonzóvá Magyarországot, hanem az elvándorlást is visszafoghatja. Tehát ezzel mindenki jól jár. Aki most itt él, meg aki hazatér, ő is jól jár. Említette azt, hogy ez persze mindenképpen pénzbe kerül, tehát hogy a Gyere haza fiatal programnál ugye egy emberre ugye 1 millió forintot költött mondjuk így az állam a költségvetés, hogy itt legyen. És azt is értem én, hogy ha mondjuk ennyit költenénk egy hazatelepülő magyarra, akkor ez hosszabb távon ugye visszajönne a GDP növekményből, ami ebből származik.
Meg a fogyasztásból, meg nagyon sok minden.
De nem okozhat ez mégis társadalmi feszültséget, hogy most azt mondjuk, hogy jöjjenek haza különböző kedvezményekkel, adunk pénzt is, valaki hazatelepül, mondjuk azok között a magyarok körében, akik itt vannak, itt maradtak, kalandvágyból, ahogy régebben mondták, és ezt nem érzik ők esetleg igazságtalannak, hogy ők is nagyon nehezen jutnak egyről a kettőre, nagyon jól jön nekik valami fajta támogatást, és ők abból értelemszerűen kimaradnának.
Ez egy nagyon jó meglátás, egy klasszikus szakpolitikai problémával találkozunk, amikor valami egyértelműen a közhasznot szolgálja, de kiinduló helyzetből nehezen eladható. Én erre azt tudom mondani, egyrészt, hogy ez a politika dolga, hogy hogyan keretez valamit, hogy meg tudja értetni a társadalommal azt, hogyha te nyugdíjat szeretnél kapni 20 év múlva, 30 év múlva, 40 év múlva, akkor ez a te érdeked is, vagy nem tudja ezt megértetni, hanem bedobja ezt a dolgot, és akkor jön a társadalmi elégedetlenség. Én azt tudom a másik oldalról mondani, hogy az én tapasztalatom az elmúlt évekből az, hogyha egy kormányzat valamit el akar magyarázni, ami egyébként tényleg hasznos, akkor azt meg tudja csinálni. Tehát erre vannak politikai kommunikációs eszközök, szerintem ezt igenis el lehet magyarázni, és én nem tudok elképzelni őszintén, bár lehet, hogy az én fantáziám túl szűkös, olyan bármilyen helyzetben ellenzéki pozícióban levő politikust, aki elkezd majd kampányolni az ellen, hogy hazacsábítsuk a külföldön munkát vállaló magyarokat. Egy olyan problémáról beszélünk, hiába ez egy európai középmezőnyhöz tartozó nagyságrendű probléma, ez a 770 ezer ember, de egy olyan problémáról beszélünk, amely minden magyarországi családot érint, szerintem. Én nem ismerek olyat, aki azt mondta volna, hogy az ő családját ez a probléma ez nem érintené. Az, hogy milyenek egyébként az állami szolgáltatások, ez is minden magyar családot érint. Szerintem nincs olyan politikai helyzet, és ugye ez a fő kérdés, hogy politikai termékké váltható ez a feltételezett igazságtalanság, amelyben bármilyen politikai erő ebből kapitalizálni tudna, hogy elkezd uszítani az ellen, hogy hazapróbálják csábítani a magyarokat. Legfeljebb az lehet ebben a politikai termék, ha rosszul csinálják és alacsony hatékonyságú, ugye ez volt a gyere haza fiatal tekintetében. Tehát én azt mondanám, hogy ha ezzel elkezd egy kormányzat, bármilyen színű kormányzat foglalkozni, arra szerintem nagy választói kereslet van, és ez az elégedettség, vagy pozitív hozzáállás a választók nagy tömegei részéről, ez szerintem felülmúl minden ilyenfajta igazságtalanság érzetet, különösen akkor, hogyha nagy forrásokat fektetünk abba is, hogy elmagyarázzuk az embereknek azt, hogy ez az ő anyagi érdekük is, hogy ezek az emberek hazajöjjenek, és itthon dolgozzanak.
Ja, itt eddig mindig azokról beszéltünk, vagy arról beszéltünk, hogy hányan hagyják el az országot, de ugye a politikai kommunikációban is megszokott ez jelenni, ugye egy kontra évként, hogy de hát azért sokan vissza is költöznek. Valamikor talán az egyenleg is, akár még pozitív is volt az elmúlt években, de ki tud javítani, ha tévedek, hogy erről van hasonló statisztikailag pontos kép, hogy mondjuk így, az pontos az a szám, amit olvastam, hogy ha 2010-től mostanáig, vagy 2023-ig nézzük, akkor úgy nagyjából 105 ezer körüli a mínuszban az egyenleg, tehát hogy ennyivel többen hagyták el az országot, mint ahányan hazaköltöztek?
Ez azért egy bonyolult kérdés, mert van legalább három olyan nemzetek feletti statisztikai forrás, amelyik teljesen más módszertannal foglalkozik ezzel. Azt általánosságban meg tudom erősíteni, hogy ennek van egy változó dinamikája, és valamikor pozitívabb az egyenleg. Ez, amiről beszéltem korábban, hogy amikor itthon jobban megy a gazdaság, magasabb béreket lehet kapni, azt észlelik azért a magyarok, és könnyebben döntenek úgy, hogy hazajönnek. Mert ez ugye nem úgy működik, hogy ma még itt akarok maradni, és holnap pedig hazamegyek, hanem akiben eleve van valamilyen hajlandóság, azért, mert nem annyit keres kint, mint amit előre eltervezett, azért, mert a gyereke iskoláskorba ér, vagy már a nagyszülőkre rá tudná bízni, de nagyon sokféle személyes motiváció lehet. Annak lehet egy átbillentő dolog az, hogy azt hallja, hogy egyébként nagyon jól tudnak keresni most, sokkal jobban, mint 10 évvel korábban. Tehát van egy ilyen változó dinamika, és 2015-től nagyjából a Covid járványig volt itt egy ilyen visszafordulás, amikor elkezdtek nagy mértékben, nagy arányban hazaköltözni a magyarok, és egyébként néhány tízezeres nagyságrendben mi arra számítunk, hogy a következő pár évben is lesz egy bevándorlási többlet a kivándorláshoz képest. Itt a probléma mindig azzal van, vagy nem probléma, ez a politika sajátszerűsége, hogy ugye a politika mindig a fekete-fehér igen-nem kérdésekben érdekelt. Tehát, hogyha én bírálni akarom a mostani helyzetet, akkor csak azzal fogok foglalkozni, hogy hányan vándorolnak ki. Ha azt akarom mondani, hogy nincsen semmi probléma, nincsen semmi látnivaló, akkor csak azzal fogok foglalkozni, hogy de milyen sokan jönnek vissza, igen, és hozzák a tudásukat, a termelékenységüket. Engem pedig, mint aki szakpolitikai tartalmat próbál gyártani, csúnyán fogalmazva, az érdekel, hogy mi az összkép. Az összkép az szerintem az, hogy összességében ez egy Magyarország számára hosszú távon káros folyamat. Hogyha számolgatom a prókat és a kontrákat, akkor ez nekünk inkább nem jó, mint jó, és egészen biztos, hogy legalább lassítani kell, de hogyha lehet, akkor jó lenne ezt hosszú távon megfordítani.
Van még egy olyan téma, ami a politikai térben is megjelenik, amikor beszélünk a külföldön élő magyarokról, ez pedig ugye a szavazásnak a kérdése. Ezt sokan, és leginkább nyilván ellenzéki körökből igazságtalannak vélik, hogy a külföldön élő dolgozó magyaroknak a levélszavazás nem lehetséges, hát valójában nekik kicsit nehezebb részt venniük a választáson, mint például a külhoni magyaroknak, akiknek ugye a levélszavazás biztosított. Ez mennyire, amikor felmérték, beszéltek a érintett emberekkel. Ez a probléma megjelente itt, és hogy egyébként ennek nincs tényleg egy olyan üzenete, hogy az itteni, az anyaországnak mondjuk nem feltétlenül annyira fontos ez a közösség, tehát hogy nem feltétlenül érdeke az, hogy ők aktívan részt vegyenek a közéletben, hiszen ennek nyilván az egyik kiemelt lehetősége formája a szavazáson való részvétel.
Ez ugye azért egy nehéz kérdés, mert egyrészt van egy politikai vonatkozása, nevezetesen, hogy tudjuk azt, hogy ha kiterjesztjük a választójogot, akkor valószínűleg melyik politikai szereplő fog abból hasznot hajtani a következő választásokon.
Igen, hát végül is ez egy elvi kérdés, tehát egyenlő feltételek.
És van egy elvi része, igen. És van egyébként egy jogi része is, hogy a szavazat egyenlőségből milyen tételek vezethetők le. A mi kutatásunkban az nem derült ki, hogy ez kifejezetten fontos tényezőként járulnak hozzá mondjuk a kintmaradási szándékhoz a külföldön élő magyarok tekintetében, de nyilvánvaló, vagy logikailag kikövetkeztethető, hogy aki elégedetlen az itthoni politikai klímával, és egyébként kint él, de érdeklődik a hazai hírek iránt, és egyébként sokan érdeklődnek a kint élők között a hazai hírek iránt, azok értelemszerűen nem szeretnék azt, hogy magasabb küszöbbel tudjanak szavazni, mint más szavazói csoportok. Tehát feltételezem, hogy az ő körükben egy ilyen javaslat az népszerűségnek örvendene. Mondom, ez nem azt jelenti, hogy én most állásfoglaltam abban, hogy igen. Ki egyébként a pártállása szerint mit gondol. Mi általában az Egyensúly Intézetnél azt gondoljuk, hogy a politikának a nagy, holisztikus, rendszer szintű szintje szempontjából a részvételnek a minél magasabb aránya az jó dolog. Tehát mi általában amellett vagyunk, hogy csökkenteni kell a belépési küszöböt a politikába, és például mi olyan radikális javaslatot is tettünk már, hogy lehessen elektronikusan szavazni, akár mobil applikációnak a segítségével. Ennek ma már technikai akadály egyébként nincsen. Mi fontosnak tartanánk azt, hogy a fiatalabbakat nagyobb mértékben tudjuk vonzani a politika felé, és ennek érdekében mi már 16 éves kortól engednénk azt, hogy szavazzanak a választópolgárok. Tehát az Egyensúly Intézet általában szakpolitikailag a demokráciának a színvonala szempontjából azt nagyon fontosnak tartaná, hogy minél több választópolgár, minél kisebb belépési küszöbbel tudja kinyilvánítani a véleményét.
De világos. Maradnék még ugye az eredeti témánknál. Nem csak arról szoktak beszélni, hogy kik azok, akik visszajönnek, tehát a magyarok, akik külföldönnek és visszatérnek, hanem leginkább nyilván a jelenlegi kormányhoz kötődő felületeken sok szó esik arról, hogy azért nyugatról is költöznek ide állampolgárok. A narratíva szerint elsősorban azért, mert a migrációs helyzetet olyan rossznak tartják a saját országukban, hogy inkább Magyarországra jönnek. Ez mennyire életszerű felvetés, hogy mennyire a statisztikák mennyire támasztják ezt alá, és hogy egyébként ennek milyen hozadékai vannak, hogyha nagyobb számban érkeznek nyugatról. Itt talán inkább nyugdíjasokról lehet szó, de nyilván másokról is, akik Magyarországra érkeznek.
Nekem a most tárgyalt kutatásnak a fő tanulsága az, hogy én ilyen kérdésekről tiszta lelkiismerettel akkor nyilatkozom szívesen, hogyha ismerem az adatokat. Tehát ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, és ez nagyon jó kérdés egyébként, tehát lehet, hogy ezzel is kellene foglalkoznunk, ahhoz tudnunk kellene azt, hogy hányan, kicsodák, milyen korból, milyen képzettséggel és hova költöznek, és mi a szándékuk, tehát honnan szerzik a jövedelmüket, otthonról költik el itt a nyugdíjat. Ez egy nagyon bonyolult számítás, ahol a költségeket, hasznokat össze kéne vetni, de egy nagyon érdekes kutatás lenne. Ehhez szerintem például még nem készült el ez a kutatás, amelyik ezt felmérte volna, de nagyon izgalmas lenne tudni azt, hogy mik itt a mintázatok.
Tehát jelenleg a közbeszédbe úgy került be ez a téma, hogy azért igazán ismerete senkinek sincs pontos erről.
Ez egy anekdotikus benyomásokon alapuló narratíva, és pont a kivándorlóknak az ügye azt mutatja számomra, hogy ezek nagyon gyakran azért eltorzítják a valóságot, nyilván az szerint, hogy ki hogyan szeretné, milyen tonalitásban szeretné értelmezni ezt a jelenséget.
Viszont amire van többé-kevésbé megbízható adat, az a vendégmunkások ideérkezése. És említette azt, hogy 1 millió forint per fő lenne az amivel haza lehet Magyarországra csábítani a magyarokat. Azt tudjuk, hogy amikor ide betelepül egy cég, akkor független attól, hogy itt magyarországi munkaerőt alkalmaz, vagy külföldről hozza, ez jelentős állami támogatást szokott kapni az a cég, hogy a foglalkoztatást növelje. Na most is jelennek meg statisztikák azzal kapcsolatban, hogy adatok, hogy hány vendégmunkás van Magyarországon, most ilyen 120 ezerre teszik, jelentős mértékben nőtt például a filippínok aránya az elmúlt időszakban. Ők nem elegendőek arra, hogy azt a ön sem tette ezt a feszes munkaerőpiaci helyzetet megoldják, hiszen az ő jelenlétük is, ugye nyilvánvalóan növeli a GDP-t, tehát hogy ez semmiképpen sem váltja ki a magyarok hazaköltözését, és egyáltalán ennek a folyamatnak lehet-e olyan módon mérleget vonni, amit említette a kivándorlásnál, hogy ez Magyarország számára pozitív vagy negatív. Nyilván most egy olyan folyamatról beszélünk, ami viszonylag új keletű, de azért jól látható, mert nagyon sok településen jól láthatóan megjelentek ezek a vendégmunkások.
Én két dolgot látok a statisztikákból, adatokból. Az egyik az, hogy a magyar munkaerőpiac az még most is nagyon kifeszített. A munkanélküliség az valamennyivel most magasabb, mint ez a nagyon alacsony, kirívóan alacsony. Most ilyen 4,5-5% attól függ, hogy a KSH módszertanát ki akarjuk-e igazítani, vagy nem. Most volt a KSH-nak egy vitája a portfólióval erről, de 4,5-5%. Ez még mindig azért alacsonynak tekinthető, és közben van egy bizonyos szektorokban eléggé jelentősen látható munkaerőhiány, ami megakadályoz beruházásokat, megakadályoz fejlesztéseket, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy egyébként a keletkező munkaerőt, illetve az elérhető munkaerőt, azt milyen aránytalanul tudják elérni például multinacionális vállalatok és hazai KKV-k. Tehát én azt látom, hogy probléma az még most is van. És ehhez képest itt vannak ezek a tartalékcsoportok, amelyekről beszéltünk. És ehhez még hozzávenném azt, amiről eddig nem beszéltünk, hogy Magyarországnak egy olyan sajátos munkaerőpiaca van, ahol egyszerre vannak munkanélküliek, tehát 5%-a az nagyjából 4,5 millió embert jelent, és közben van egy 100 000-es nagyságrendű munkaerőhiány. Tehát van fölös munkaerő, és van munkaerőhiány. A kettő hogyan nem találkozik? Az Egyensúlyintézetnek erről is van egy kutatása, ami azt mutatja, hogy nagyon sok tartalékot pusztán azzal lehetne felszabadítani a magyar munkaerőpiacon, mielőtt még bármilyen vendégmunkásról beszélnénk, hogy találkoztatjuk a keresletet a kínálattal. Vannak olyan térségek, ahol nagyon nagy a munkaerőhiány, és azért nem tudja kielégíteni a közelben lévő munkaerő, mert nem tud, ez bármilyen triviálisnak hangzik, nem tud fizikailag eljutni oda. Mert a tömegközlekedés nem úgy van szervezve, hogy illeszkedjen a térség egyetlen nagy munkaadójának a műszakrendjéhez, hanem 4 órával korábban, meg 1,5 órával később lehet bejutni abba a településre, a környező településekről. Van egy ilyen probléma. Van egy olyan probléma, hogy a magyar munkaerőpiacra minden kohorszból, minden generációból belép 12%-nyi olyan ember, aki nem végzett 8 általánosnál többet. Ezek a korai iskola elhagyók. Ez egy olyan tartalék, amely egyrészt ma gyakorlatilag foglalkoztatott, tehát nem, hogy nem hasznosul a munkaerőpiacon, de inkább a szociális rendszere terhelődik, és velük valamit például kezdeni kellene, és szerintem kezdeni lehetne is. Mindenkit megakadályozni azt, hogy minden tizedik gyerek kihújjon az oktatásból, mielőtt még érettségit szerezne, másrészt pedig akik már ott vannak, és ez egy nagyon-nagyon nagy tömeg, őket foglalkoztathatóvá kellene tenni továbbképzésekkel, egy jól működő felnőttképzéssel és így tovább. És hogy így darabról darabra megyünk, én mindig arra jutok, nekem nincsen nagy bajom azzal, hogy bejönnek ide meghatározott beruházásokhoz akár külföldi vendégmunkások, ebből politikai feszültségek vannak, ami a politikai osztály terheli, és közben én azt látom, mindig erre jutok, hogy a hazai munkaerő kínálatban még olyan tartalékok vannak, amelyeknek a felszabadításával sokkal többet kellene szerintem foglalkozni.
A politikai szokott egyébként erről beszélni, talán a miniszterelnök említett egyszer egy 300 000 főt, akit még be lehetne vonni. Egyébként ez egy reális szám, és egyébként mi kellene ahhoz, hogy őket be tudjuk vonni a munkaerőpiacra?
Attól függ, hogy milyen csoportokról beszélünk, mert nagyon sokfajta csoport különböző fajta beavatkozásokat igényelne. Hogyha említettem a kis gyermekes anyákat, akiknek a körében a foglalkoztatottság az jóval szignifikánsan alacsonyabb, mint a népességnek a teljes körében. Ennek triviális az elsődleges oka. Magyarországon az atipikus foglalkoztatási formák azok jóval alatta maradnak az Európai Uniós átlagnak. Ennek több oka is van. Egyrészt a cégek nem szeretik, másrészt túl alacsony az elérhető jövedelem a munkavállaló számára ahhoz, hogy mondjuk fél munkaidőben visszatérjen a munkaerőpiacra. Ezzel például kezdeni kellene valamit, és ösztönözni kellene ezt a munkaerőt, hogy visszatérjen a munkaerőpiacra. Ott vannak, említettem, a korai iskola elhagyók, akiket foglalkoztathatóvá kell tenni, és a nagyságrendben, hogy válaszoljak a kérdésre is, szerintem nincsen nagy tévedés, tehát legalábbis 100 000-es nagyságrendű olyan munkaerő van, amelyet be lehetne vonni a munkaerőpiacra még. Itt a kérdés mindig az, hogy azonosítani tudjuk-e azokat a szektorokat, amelyek a leginkább rászorulnak a szabad munkaerőre, és ez találkozik-e azzal a kínálattal, amely egyébként felszabadítható, és itt megint közbeléphet az állam. Tehát ha tudjuk azt, hogy az építőiparnak alacsonyan képzett és magasan képzett munkaerőre is szüksége lenne, akkor akár a közmunkaprogramot, akár a felnőtt képzést miért nem próbáljuk meg ennek a célnak a szolgálatába állítani, és azt mondani, hogy mostantól elsődleges célja lesz ennek a két alrendszernek, hogy ennek a szektornak tudjon megfelelően képzett munkaerőt biztosítani. Van most ugye egy program, ami az otthonfelújításokkal foglalkozik, idéntől kezdve, júniustól, ezt mi nagyon régóta sürgetjük, és nagyobb nagyságrendben sürgetjük, szerintem ez egy fontos lépés. Nagyon jó, hogy ezt a kormány megcsinálja. Szerintem annak, hogy ez egy ennyire szűk keretben maradt program lett. Az is lehet az egyik oka, de ezt csak tippelem, nem adat alapján mondom, hogy az elérhető, megfelelően képzett munkaerő az szűkös az építőiparban. Például, hogyha gondoskodnánk arról, hogy legyen hazai forrásból utánpótlás az építőiparban a megfelelő képzettsége rendelkező munkaerő szempontjából, akkor egy ilyen otthon felújítási programnak sokkal nagyobb potenciálja lehetne, sokkal több hasznot hajtana az államnak, és egyébként politikailag is sokkal népszerűbb lenne, mert többen részesülnének belőle.
Még egy-két szakpolitikai kérdést felvetnék, amivel konkrétan foglalkoztak már korábban. Az egyik, most már kicsit erre is eveztünk, ugye ez az energetika kérdés, energiafüggőség. Ez az elmúlt években azért nagyon erőteljesen megjelent, ugye itt a háború, gázválság, rezsikérdés, ez nagyon élénken foglalkoztatta a politikát, és nyilvánvalóan a társadalmat is. Ennek van-e valami olyan szakpolitikai hozadéka, vagy olyan politikai döntést lát-e, ami valami pozitív irányban mutat egy fenntarthatóbb energiapolitika felé, hiszen itt úgy látszik, hogy a politikai szintén szereplői azért eléggé, hát így elbeszélnének egymás mellett. Tehát a kormányzat ugye azt szokta mondani, hogy ez egy fizikai adottság, hogy mi nagymértékben ki vagyunk szolgáltatva az orosz energiahordozóknak, mások viszont azt mondják, és európai példákat mutatnak, hogy azért vannak arra példák, hogy valaki, aki szintén erősen függött ettől, az elmúlt egy-két évben igen gyorsan le tudott jönni erről. Hogy valóban van ilyen szándék, hogy lejöjjünk, vagy tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarország túljusson ezen a problémán, mert ez egy probléma, az nyilvánvaló.
Csak hogy akik néznek, hallgattak minket, a problémának a nagyságrendjével tisztában legyenek, ugye Magyarországnak az energiafüggőség az 60% fölötti, ami rendkívül magas szám. De ebben nem számítanak bele például a nukleáris fűtőelemek, hogyha ezt is belevesszük a történetben, statisztikailag nem számít bele, de nyilván közben meg beleszámít, ha ezt is belevesszük, akkor 80% feletti az energiafüggőségünk. Ez borzasztóan nagy arány, ami annyiban nem személyes ízlésnek a kérdése, hogy pont az utóbbi 2-3 év mutatta meg azt, hogy ez nem csak energetikai kérdés, hanem biztonságpolitikai kérdés, energiabiztonsági kérdés, és bizony-bizony gazdasági versenyképességi kérdés, ezt nem lehet szerintem eltagadni. És ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy egyrészt csökkenteni tudjuk az energiafüggőségünket, másrészt diverzifikálni tudjuk az energiaforrásokat, ha már egyébként nem hazai termelésű energiára szorulunk. Ebben szerintem nincsen nagy vita egyébként a politikai oldalak között. Tehát most nem politikai diskurzusokat elemzünk, de azt látjuk, hogy a kormánynak egyébként ugyanúgy célkitűzése az energiafüggőség csökkentése, és egyébként a beszerzési útvonalaknak a diverzifikálása. Hogyha itt most lenne egy olyan politikai elemző, aki ezeket az eredményeket akarja hangsúlyozni, akkor el tudnám kezdeni mondani azt, hogy mondjuk a földgáz beszerzésben hogyan tudtuk diverzifikálni, vagy elkezdeni diverzifikálni a beszerzési útvonalakat. Itt mindig az a végső kérdés, hogyha a politikai narratívákon felülemelkedünk, hogy elegendő-e, amit történt, elég gyorsan haladunk-e, és mit lehet még tenni. És ilyen szempontból ez megint egy félig üres, félig tele történet, tehát jó az, hogy elindult egy változás ebben, tehát már érdemben csökkent egyébként az orosz energiakitettségünk is, az is létező adottság, hogy az orosz energiakitettségünk az egy évtizedek alatt felhalmozódott adottság, tehát nem lehet egyik napról a másikra ezt megszüntetni, de szerintem az egy jó irány, hogyha megpróbáljuk egyébként szüntetni. De ami az energiapolitika szempontjából, szerintem a nagyobb kép szempontjából nagyon tanulságos, és jó lenne, hogyha most már tanulnánk belőle, az, hogy amikor van egy-két évtizednyi kegyelmi időszakunk arra, hogy egy hosszú távú problémát megoldjunk, és ezt elmulasztjuk, akkor az úgy tud ránk szakadni egyik napról a másikra, hogy a 2022-es energiaválság nyomán szakadt rá a magyarországi önkormányzatokra, ahol az önkormányzatoknak a puszta túlélése volt a tét, pusztán azért, mert elmulasztottuk a megelőző egy-másfél évtizednek az elképesztő forrásbőségét arra, hogy az energiaellátást, a fenntartható energiaellátást azt meg tudjuk oldani. És ilyen szempontból az volt a kérdés, hogy merre lehetne itt még fejlődni. Szerintem egy kiegyensúlyozott megújuló terjedésben. Tehát nagyon jó az, hogy Magyarországnak van egy elég jelentős napenergia kapacitása. Itt a probléma az, hogy ennek a kiegyenlítése ma nem zöld és fenntartható módon megoldott. Tehát a szélenergiának a behozását a rendszerbe azt nem lehet megspórolni, és itt viszont bármilyen szakértő, akivel mi konzultáltunk, az egyértelműen leszögezte, hogy erre Magyarország telepadottságai mellett is van lehetőség, ha van egyébként egy szélenergia barát szabályozási környezet. Ez szerencsére például most elkezdett e felé fejlődni a jogszabályi környezet, de nagyon sok olyan apró ilyen ehhez hasonló beavatkozás van, ahol még meg lehetne lökni például a megújulóknak a terjedését, és ez nem egy ilyen ördögbotos zöld lázálom, hogy milyen jó lesz majd, hogyha mindent megújulókból tudunk ellátni, hanem ez egy energia függetlenség szempontjából kulcsfontosságú történet, hogy mennyi energia szükségletet tudunk kielégíteni tisztán hazai megújuló forrásokból. Ez nekünk jó, hogyha minél magasabb arányban vagyunk. Ebben a tekintetben nagyon el vagyunk maradva az Európai Uniós átlagtól még mindig.
És az épület felújítás tekintetében hogy állunk európai összehasonlításban? Hiszen nyilván az lenne az egyik kitörési pont, amivel ugye csökkentjük az energiafelhasználást, tehát ergo az energiafüggőségünk önmagában csökken ettől.
Igen, a károsanyagkibocsátásunknak és az energiafelhasználásunknak is a 40-40% az épületszektorból származik. Ez egy brutálisan magas szám. A magyarok 60%-kal többet költenek, több energiát használnak fel az otthonuk fűtésére, mint az európai átlag, és ennek nagyon jól azonosítható oka van. Van Magyarországon 4,6 millió lakóingatlan, ennek a nagyjából háromnegyede 1980 előtt épült, és ezeknek az épületeknek a kétharmada energetikai szempontból borzasztóan pazarló, elképesztő energiapazarlás folyik, ami nem, megint csak nem kizárólag zöld szempontból egy probléma, hanem azért, mert ez költséges, azért, mert a versenyképességünk ellenhat, és így tovább is. Tehát, hogyha valaki megkérdezni azt, hogy mi a három legfontosabb sürgető szakpolitikai beavatkozás ma Magyarországon, akkor én biztos, hogy az első három között említeném azt, hogy évente legalább 100-150 ezer épületet, legalább 60%-os energia megtakarítást eredményező mély felújításon kell keresztül vinni, méghozzá nagy fokú állami támogatás mellett. Ez a program, ami most beindult, ez egy nagyon jó kezdet, de a nagyságrendjét és a támogatási intenzitást tekintve szerintem nagyon nagy tartalékok lennének itt. Vannak korábbról nagyon jó szakértői számítások arra nézvést, hogyha az állam kifejezetten bátran mondjuk egy 40%-os támogatási intenzitással, visszanemtérítendő támogatás, kedvezményes kamatozású hitel és így tovább, neki látna egy ilyen nagymértékű programnak, amellyel mondjuk 5-6 éven belül már egy millió lakóingatlant fel lehetne újítatni, akkor nemhogy nem lenne drága vagy veszteséges ez a beruházás, hanem egy olyan 100 milliárdos nagyságrendű, vagy 100 milliós nagyságrendű nyerességgel lehetne zárni az államnak a szempontjából, mert egy ilyen projekt felpörgeti az építőipart, elképesztő beruházási intenzitása van, 10 000-es nagyságrendben teremt munkahelyeket, HIPA bevétel van belőle, SZIA bevétel van belőle, és még lehetne hosszan sorolni.
És uniós forrásokat is be lehet vonni.
Ráadásul ugye nem saját forrásból nagyon sokat rá lehet költeni. Igen, így van. És csökkenti az energiafelhasználásunkat, növeli az energiahatékonyságunkat, a lakossági energia felhasználást azt ilyen évente 3%-kal lehetne például javítani ilyen eszközökkel.
Beszélni szoktak róla sokat, de aztán amikor arról van szó, hogy ezt milyen, hogyan használják föl, akkor már kevesebbet hallunk erről, hogy mekkora potenciál van a geotermikus energiában Magyarországon?
Hogyha nagy képet nézzük, szerintem fontos minden önkormányzatban, hogy belerakják a mixbe, hogyha arra van lehetőség. Hogyha az összképet nézzük, akkor nem ez a legfontosabb beavatkozási irány az én véleményem szerint.
És akkor még nem említettünk egy fontos tényezőt, ugye az atomenergiát. Ugye ez is benn van a politikai térben, de azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan kérdés, amit azért szakpolitikai szempontból lehet mérlegelni, hogy ez rövid távon nyilván kiválthatatlan Magyarország számára, de akkor már ugye hozott egy elég egyértelmű döntést ugye a Paks 2 bővítésével, ami most hogy áll, vagy hogy nem áll, az most azt gondolom nem ide tartozik ez a kérdés, de ez egy eléggé jövőben mutató, hosszú távú elköteleződés amellett, hogy ez fenntartja, és ez egy megalapozott döntés, tehát hogy hosszú távon is ilyen nagy szerepet kell az atomenergiának tulajdonítanunk, vagy érdemes erre így építenünk?
Nagyon próbálom kerülni az egyrészt másrészt monológokat, de ezt nem lehet másképpen. Tehát a döntés az ugye nagyon régen keletkezett, most már évtizedes távlatban.
14-ben,
és mi
igen.
Most vagyunk 2024-ben, amikor a válasz az már nem arról szól, hogy akkor megalapozott volt a döntés, hanem arról szól, hogy most 2024-ben vagyunk, és látjuk azt, hogy egyébként többek között a klímaharc és a zöld fordulat következtében hogyan fog növekedni a zsinóráram iránti igénye, tehát a folyamatos áramellátás iránti igény Magyarországon. És azt látjuk, hogy pont a zöld átmenet és pont a klímavédelem miatt gyakorlatilag meg fog duplázódni a következő évtizedekben az áram iránti igény. És a probléma az, hogy miközben Paksot igazából senki nem szereti. Ezt be lehet így vallani, miközben persze klímasemleges, aközben zöldnek nem lehet nagyon nevezni, mert ott keletkezik olyan hulladék, aminek igen. A kezelése nagyon-nagyon sok kérdést felvet.
A széndioxid kibocsátás nincs, de a szennyezés az
igen, és biztonságpolitikai igen. Kérdéseket is felvet, senki nem szereti semmilyen szempontból, és akkor még a hitelszerződésről nem is beszéltünk, de nem tudjuk kiszámolni úgy a matekot, hogy ki tudjuk ebből lőni Paksot. És ezt igazából magunk közt mondom, hogy minden szakértő elismeri, az is egyébként, aki nyíltan Paks ellen szokott érvelni. Tehát miközben ezt mindenki utálja, mindenkinek egy teher, mindenki szívesebben képzelne el egy tisztán megújulókra épülő energiaellátást, aközben nem tudunk úgy számolni, hogy arra jussunk, hogy ez így megoldható. És itt megint arról beszélünk, hogyha hosszú távra gondolkodtunk volna korábban, ez az utólag okos vagyok, igen, kapitány, hogyha akkor gondoltunk volna arra, hogy majd a 2030-as évek közepétől, amikor le kell állítani ugye a korábbi blokkokat, még akkor is, hogyha meghosszabbítjuk az üzemidejüket, akkor mit fogunk csinálni, és hogy fogjuk kielégíteni azt a zsinóráram igényt, ami előrejelezhető volt, sőt az utóbbi egy-két évben ugye még meg is növekedett. Hogyha előre gondolkodtunk volna, akkor most tarthatnánk ott a megújulókkal, tarthatnánk ott az áteresztő kapacitásoknak a kiépítésével, tehát hogy a hálózat elbírja, az importot tudjuk növelni, és így tovább, hogy ki lehessen lőni Paksot az egyenletből, amitől mindenki sokkal nyugodtabban aludna. 2024-ben sajnos én nem tudom azt mondani, hogy látjuk Paks 2 nélkül Magyarországnak a kiszámítható energiaellátását, sőt, hogyha most növekvő energiaigénnyel számolunk, ahogy egyik évről a másikra már magasabb áramigénnyel számolunk, akkor még ez is egy nagyon pozitív forgatókönyvben tud csak elegendő lenni. Úgyhogy erre ez a válasz. A nukleáris energiát valószínűleg nem lehet most kilőni rövid vagy közepes távon. És ez azért különösen szomorú, mert ha ki tudnánk ezeket a nagy centrális erőműveket lőni, akkor elkezdhetnénk figyelni arra a forradalomra, ami egyébként nem csak az energiatárolásban zajlik, de mondjuk a kis moduláris reaktoroknak a fejlesztésével. Ezek ugye olyan nagyon más logika szerint működő, sokkal olcsóbb, sokkal könnyebben létesíthető, sokkal kevesebb költséggel létesíthető nukleáris erőművek lennének, amelyeknek a kísérleti fázisban van már nem tudom én több tucat változata. De tudjuk azt, hogy sajnos a 2030-as évek közepére, végére fogunk biztos tudással rendelkezni arról, hogy melyik a legköltséghatékonyabb, melyiket lehet biztonsággal alkalmazni, és még nagyon honnan lehet ezeket beszerezni, milyen fűtőelemmel fognak működni, stb. És nincsen most lehetőségünk arra, hogy ezt az egy évtizedet kivárjuk, mert lehet, hogy ennek a vége az lenne, hogy rájövünk, hogy hidrogénnel kiváltjuk az atomenergiát, igen, vagy kis moduláris reaktorokkal kiváltjuk a nagy centrális erőműveket, de elmulasztottuk azt, hogy felkészítsük az energiarendszerünket egy ilyen pufferre.
Itt a vége felé gondoltam, hogy az oktatásról is érdemes lenne beszélni, hiszen ezzel foglalkoztak alaposan, de azt gondolom, hogy ha belekezdenénk, akkor az egy önálló műsor lenne. Úgyhogy inkább egy másik forró témát vetnék föl, hogy lehet-e szakpolitikailag állást foglalni, javaslatokat tenni az a kapcsolatban, ami nagyon megosztja a politikai életet, ez pedig ugye az akkumulátor beruházások. Ugye a kormány egyértelműen kis túlzásra talán erre tesz fel mindent a gazdaságpolitikája tekintetében, hogy ide vonzza ezeket a beruházásokat. Kis túlzásra a Szijjártó Péter hetente jelent be egy ilyen új gyárat. Van lakossági ellenállás, nyilván az a környezetvédelmi terhelés az egy kiemelt kérdés, de hogy ez nem, talán nem foglalkoztak ezzel behatóan, ezt nem tudom, de hogy ebben valami fajta szakpolitikai véleményt hitelesen meg lehet fogalmazni ebben a kérdésben, mert nyilvánvalóan az országnak azért az lenne jó, hogyha ezt alaposan át lehetne beszélni, ki lehetne beszélni, és hát jelen pillanatban erre megint csak nem sok esélyt látok, hiszen vannak megint világosan lefektetett álláspontok, és nyilván az tudja érvényesíteni az álláspontját, aki ugye az erő, aki mögött ott van az erő a parlamenti döntéshozatalban, ugye ezt át lehet verni, akár a helyi közösségek ellenállását is leküzdve.
Szerintem a legfontosabb része hangzott el a dolognak, hogy ez tipikusan egy olyan kérdés, ahol rengeteg pro és kontra van, amiket adatalapon kellene mérlegelni, és a végén egyébként el fogunk jutni addig a pontig, ahonnan megkezdődik a hit. Tehát elhisszük-e, vagy azt hisszük-e, hogy a következő évtizedeknek az irányadó technológiája az az elektromos autó lesz. Vagy azt gondoljuk, hogy egyszer csak rájövünk, hogy belekerültünk egy olyan útfüggőségben, amit egy technológiaváltás teljesen a múltnak a részévé tett, és ezzel kapcsolatban szerintem mindenki csak hiteket tud megfogalmazni. Tehát más a perspektíva a dologban akkor, hogyha én politikus vagyok, és a következő 4 éves ciklus szempontjából nézem meg azt, hogy a létező autógyártási kapacitásokat, azokat hogyan tudom tovább vinni még néhány évig, hogy ott ne legyen tömeges munkahely megszűnés, hogy a GDP-t húzza továbbra is az iparág, és itt ilyen szempontból szerintem racionális dolog ez a történet, hogy hosszú távon ez kifizetődő, és engem ez érdekel igazából, vagy egy nagy holtel lesz rajtunk, ezt szerintem ma senki nem tudja megmondani, és ennek az elsődleges oka az, hogy olyan átfogó adatalapú kutatás az én ismereteim szerint nem történt még, amely felmérte volna Magyarországnak a pozícióját ebben az iparágban, és ennek az iparágnak az európai jövőjét 10-20-30 éves távlatban, és a technológiának a hosszú távú jövőjét. Ezért nem lehet erre szerintem szerintem nagyon precíz választ adni.
És arra sem lehet, hogy a környezeti terhelése, tehát hogy a vízigény, és azért elég sok hír van arról, hogy Gödön és máshol is, hogy hát ott azért, mintha lennének problémák azzal, hogy itt milyen kibocsátás van. Nyilván az a környezetvédelmi szempont azért az nagyon fontosnak kell, hogy legyen, és hát itt végül is ennek az országnak van két olyan kincse, adottsága, ugye a jó termőföld és a víz, amit gondolom az nagyon erős érv kell ahhoz, hogy valaki egyáltalán picit is kockáztassa ezeknek a meglétét, jövőjét.
Igen, és ehhez lenne jó ismerni a megfelelő háttérszámításokat, hogy van-e ehhez elég víz. Mi most egyébként kutatunk a magyarországi vízhelyzettel kapcsolatban, és a kiinduló megállapításunk adatalapon az, hogy ez egy mítosz, egy nagyon szépen hangzó és lelkünknek kedves, de mítosz, hogy Magyarország víznagyhatalom. Tehát azt meg lehet állapítani, hogy Magyarországról több víz folyik ki, mint amennyi befolyik, és az itteni, most leegyszerűsítve mondom, vízkészleteinek a nagy része az ország határain kívülről származik. Tehát itt van egy nagy kitettség, amely kitettséget a klímaválság egyébként halmozottan fogja érinteni. Ezzel nem mondtam semmit arról, hogy egyébként vannak-e számítások arról, hogy az iparágnak majd mennyi vízre, milyen módon kielégítve lesz szüksége. Erről nekem nincsen tudásom, de az biztos, hogy nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon a politikában, a vitákban megjelennének mondjuk ilyen ütköztetett számadatok is, és lehetne érdemben beszélni arról, hogy nekünk közösen, akik ugyanabból a vízből iszunk, meg ugyanabból a vízből mosdunk, meg ugyanazt a vizet használjuk fel a mezőgazdaságban, turizmusban, kereskedelemben, egyébként nekünk jó lesz-e, hogyha nem lesz jó, akkor mit lehetne másképpen csinálni, milyen intézkedésekre lenne szükség, stb. Ez ugye a mai magyar politikai, polarizált politikai klímában gyakorlatilag elképzelhetetlen, pedig fontos lenne, mert abban maximálisan egyetértünk, hogy az egyik legfontosabb hosszú távú szakpolitikai kihívás Magyarország szempontjából az a fenntartható vízbiztonságnak a kialakítása.
Végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy jó pár évvel ezelőtt gyakran lehetett látni, hogy konkrét politikai kérdésekben, aktuál politikai kérdésekben megnyilatkozik, tehát politológusként, politikai elemzőként figyeli a folyamatokat, és most itt az Egyensúly Intézetnél pedig kifejezetten ugye ezt a párpolitikai dimenziót, ez ma beszélgetésben is jól láthatóan igyekezett kerülni és a szakpolitikára koncentrálni. Hogy ez egy megcsömörlés, vagy nyilván tudatos döntés volt, ez nyilvánvaló, de hogy ennek mi volt a fő oka, és egy kapcsolódó kérdés, hogy ugye társszerzője volt a Magyarország 2030 címmel megjelent kötetnek, Magyarország jövő időben, ugye ezt szokták mondani, tehát ez egyfajta pozitív jövőképet feltételez. Tehát, hogy miközben azt, talán az én benyomásom az, hogy a politika, minthogyha azért ezekre a szakpolitikai javaslatokra hát nem feltétlenül teljes fogadókészséggel reagálna, de hogy akkor mégsem falrahány borsónak érzi mindezt, amit önök megtesznek. Tudom, ez egy kettős kérdés volt, de így lezárásként talán így jó lesz.
Próbálom nem elfelejteni a másodikat az első megválaszolása közben, de röviden tudok válaszolni rá. Egyrészt a hazai belpolitikának az elemzés, hogy szerintem gyorsan meg lehet unni, tehát nagyon gyorsan repetitívé válik, és én nagyon sok kollégát ismerek, akinek ez intellektuálisan egyre kevésbé volt motiváló vagy vonzó. Ráadásul azért nálam ezt sokan sokkal jobban csinálják, tehát én nem érzem azt, hogy hiány lenne e tekintetben. Amiben hiány van viszont a magyar piacon, ez a második ok, az, hogy szakpolitikáról beszéljenek. Tehát erről viszont szélsőségesen kevés szó esik, miközben engem például nem tudom, hogy ez látszik-e, sokkal jobban fel tud tüzelni, és szerintem lehet úgy beszélni szakpolitikai kihívásokról, hogy az izgalmasabb legyen, mint ahogy mondjuk európai parlamenti vitákban ezt halljuk, és meg lehet értetni az emberekkel azt, hogy ez az ő hétköznapi életüket közvetlen közelről érinti, és nekik fontos az, hogy erről egy kicsivel többet beszéljünk, mint ahogy most, hogy 99%-ban politikai botrányokról beszélünk, és mondjuk 1%-ban vagy 0,5%-ban szakpolitikáról. Mi az Egyensúly Intézetnél szeretnénk ezt az arányt egy kicsit eltolni, mondjuk egy 85-15%-osra, már egy kicsit szerintem jobban állnánk. És azt látjuk, átérve a második kérdésre, hogy tényleg a politikában is van arra igény, hogy ezt a helyzetet, amelyet egyébként közösen állított össze, vagy állított elő a két-három, kinek hogy tetszik, hányféle politikai oldal, ezt olyan szempontból meg lehessen haladni, hogy amikor van egy olyan szakpolitikai kihívás, amelyben mindenki egyetért, akkor ne az legyen az akadálya az elindulásnak, hogy egyébként ez a politikai harctéren hogyan válik majd egy támadási felülettel. Tehát van fogadókészség. Én azt látom, hogyha nincsen politikai tétje a nyilvánosság előtt, akkor tényleg minden oldal hajlandó arra, hogy legalább konzultáljon szakpolitikai kérdésekről, és nyilván ezeket nem rakjuk ki a kirakatban, de kormány oldalon is, ellenzéki oldalon is, és ami nagyon fontos, vállalati oldalon is nagyon sok javaslatunkra van fogadókészség, és nagyon sok mindent meg is valósítottak már szerencsére. Minél többet kellene még.
Ezért sajnálom egy kicsit, hogy mégsem beszéltünk az oktatásról, mert azt gondolom, hogy ott például ezt lehetne ütköztetni, hogy
akkor valóban
így történt-e. Számomra nagyon tanulságos volt ez a beszélgetés, még hogyha nyilván engem a dolog párpolitikai dimenziója is roppant módon érdekel. Nagyon szépen köszönöm Filipov Gábornak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélem a nézőink számára is tanulságos volt ez a beszélgetés. A Kompországa jövő héten új műsorral jelentkezik. A viszontlátásra.